Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és nézőit. Két polgármester ezúttal is a vendégem, Szemereiné Pataki Klaudia kecskemétváros polgármestere és Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere. Tisztelettel köszöntöm polgármester asszonyt és polgármester urat itt a stúdióban.
Üdvözöllek, elnök úr, köszönjük szépen
a meghívást.
Az előző alkalommal is elmondtam már, hogy a régi ösperettség okán itt a műsorban is tegeződni fogunk, hiszen elég régi a kapcsolat most a stúdióban ülő két polgármesterrel is, és a beszélgetés témája az Under 2-hoz való csatlakozás, illetőleg annak az időarányos teljesítése. Aki az első adást nem hallotta, az ő kedvükért röviden elmondom, hogy mi is ez az Under 2. Egy 2015-ös kezdeményezésről van szó, aminek az a célja, hogy a kezdeményezéshez csatlakozott települések, országok vagy szövetségi államok 2050-re 1990-hez képest legalább 80%-kal csökkentsék a károsanyag kibocsátását. A Megyejogú Városok Szövetsége 2018-ban csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és mindegyik város kidolgozta a saját programját, hogy hogyan tudja majd ezt a célt elérni, hogyan tudja elérni Kaposvár, Debrecen, Kecskemét vagy Békés Csaba, hogy a településen a károsanyag kibocsátás 2050-re legalább 80%-kal csökkenjen, és azt gondoltam, hogy miután a csatlakozás óta eltelt már közel 5 esztendő, nézzük meg, hogy hogyan állnak a települések, milyen intézkedéseket tettek, és miket kívánnak tenni a következő években ahhoz, hogy ez a cél teljesüljön. No tehát Kecskemét, Békés Csaba ezúttal, mindegyik településen kerestem valami egyedit. Úgy, mint az előző adásban is, amikor Kaposvárnál megtaláltam a cukorgyárat, Debrecennél megtaláltam a szuperszámítógépnek a hulladékhőjét, így most Kecskeméten egy egyéve meghozott döntésre bukkantam, energiaközösség, ahol a termelő, a tároló és a felhasználó kapacitást, szereplőket megpróbálják koordinálni, hatékonyabbá tenni az együttműködésüket? Mi is ez az energiaközösség, és mi ennek az elmúlt egy évnek a tapasztalata?
Hát ez az energiaközösség egy rendkívül új kezdeményezés, a Magyar Villamos Művek vezetésével, szakmai vezetésével zajlik az energiaközösségnek a kialakítása. Ők is rábukkantak Kecskemétre olyan adottságokra, amely a közszolgáltató cégek esetében viszonylag könnyen megszervezhető, elérhető, és hogyha erre még rá tudjuk csatlakoztatni a vállalkozási szférát és az ipari szférát is, és a civil szférát is, akkor tényleg egy nagyon egyedi megoldást tudunk, nem csak Magyarországon, hanem így azért európai régióban is felmutatni, úgyhogy ezért is vannak nagy partnerek ebben a kezdeményezésben, és nagyon szép eredményeket kezdünk elérni. Az alapok, amiből elindultunk, hogy már eleve a víz- és csatornaszolgáltató vállalkozásunk, illetve a hőszolgáltató vállalkozásunk, a hulladék vállalkozása, a hulladékszállító, hulladékfeldolgozó vállalkozása a városnak már évek óta valamilyen részleges saját energiatermelést, újrahasznosításból nyert energiaelőállítást végez, és ráadásul ezeket úgy területileg is próbáltunk koncentrálni az iparterület irányába, távol a lakott területektől, egy viszonylag csöndesebb városrészbe, egy ipari területi környezetbe, és így meg tudjuk azt oldani, hogy a hálózat terhelése nélkül ezek a vállalkozások egy újrahasznosított energiából nyernek villamos energiát, vagy mellékhőt, vagy biogázt, amit tisztítottan ugye tudjuk újra táplálni a hálózatba, és egymást kiszolgálják az egymás különböző mennyiségi, időbeli eltérésnek megfelelően egymásnak átadják és kiszolgálják ezeket az energiaigényeket.
Jól gondolom, hogy ez arra épül, ez a kezdeményezés, hogy a különböző energiaigények, legyen szó áramfogyasztásról, vagy hőfogyasztásról, hőigényről, azok nem egy időben jelennek meg, tehát ezért egy bizonyos hálózaton, nyilván ez az energiaközösségen belül, ez jelenthet lakóközösséget, és lehet nyilván vállalati felhasználás is, ezeket az igényeket megpróbálják kiegyenlíteni, anélkül egyébként, hogy külső forrásra szorulnának, jól?
Igen, abszolút így képzelhető el, és még ráadásul úgy is, hogy egymásnak átadják, tehát például a szennyvíztisztító telepünk mellett épül most a hőszolgáltatónknak a biomassza üzeme, és a szennyvíztisztító telepen megtermelt biogáz, amit most már több mint 15 éve elég nagy mennyiségben állítunk elő, az tisztítottan betáplálásra tud majd kerülni a biomassa mellé, mint egy teljesen megújuló energiaként, tiszta gázként, teljesen kiiktatva a földgázrendszert, és egymás mellett egy egyszerű vezetéken át tudják adni egymásnak ezt az energiaforrást.
És ha jól gondolom, akkor Kecskeméten is megvalósult az, amiről a debreceni polgármester Papp László beszélt legutóbb, hogy a megtermelt energia már a szennyvíztisztító működtetése szükséges energiát biztosítja, tehát nincs szükség külső energiaforrásra.
Így van, egyáltalán nincs szükség külső energiaforrásra, tehát ott, amit felhasznál a szennyvíztisztító telep, azt a biogáz...
Azt meg is termeli,
és fel is használja.
És a fölösleges energiát pedig ott a közösség tudja egyébként
így van,
hasznosítani.
Tudja hasznosítani. És mindezt úgy, hogy nem terheljük a hálózatot.
Igen,
nem terheljük a nagy hálózatot.
Igen, ez mostanában különösen fontos, hiszen ugye a hálózatfejlesztés lemaradt a különböző, legfőképpen napelemes beruházásokhoz képest, és ez nagyon fontos, hogy hálózat, további hálózatfejlesztés nélkül a meglévő hálózat tartalék kapacitását kihasználva tudják egyébként ezt az energiát az energiaközösségen belül szétosztani. Békés Csabánál, ugye említettem, hogy ami Kaposvárnak a cukorgyár, Debrecennek a szuperszámítógép hulladék hője, az Békés Csabánál találtam egy ilyet, hogy Smart Grid, ami geotermikus hőhasznosítást, fotovoltaikus erőművi és villamos energiatárolást jelent. No, ez nekem még így egy kicsit kevés volt ebből az anyagból, de kíváncsi vagyok, hogy polgármester úr, te hogyan tudsz elkápráztatni majd bennünket, hogy mit is jelent ez?
Igen, 6 évvel ezelőtt indult ez a projekt, kormány támogatta a Modern Város keretében, és természetesen ugye a megújuló energia hasznosítására épült ez. Jelenleg 2 eleme majdnem 100%-ban befejeződött. Az egyik egy 1,3 megawattos napelemes naperőmű rendszer, és mellette egy 2 megawattnyi akkumulátor ház kiépítése megtörtént, és ez a 2 megawattnyi akkumulátorház, ez ugyanennyi ugye villamos energiát tud tárolni. Ez a nagy novum ebben, hiszen napelemes rendszert már ugye nagyon sokan építettek az országban, gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, állami szervek. Ez egy komoly novum. A másik eleme pedig ugye a termálvízre alapszik, ugye Békés megyében meg arra mifelén Kecskeméten is, Kecskemét közelében, 2000-2500 méter mélyen legalább 110 fokos, de legtöbb helyen 120 fok vagy annál magasabb hőfokú termálvíz található. Békés Csabán a rendszer majdnem kiépült, és 2400 méter mélyről bányásszuk fel egy nagy csövön a termálvizet, amelynek a meleg vízből adódó hő jelenleg már, illetve ha kész lesz a projekt egy olyan pár hónap múlva, 18 fogyasztót lát el gáz helyett, a napelemes rendszerünk pedig ugye a villamos energia, vezetékes villamos energia helyett villamos energiával. Tehát ez a 2 nagy eleme elkészült, és az igazi novum, és akkor visszatérek a 1,3 megawattos napelemes naperőmű rendszerre. Békés Csaba 7 millió kilowattot fogyaszt egy évben, közvilágításostól, színházostól, fürdő, óvodák, bölcsödék, szociális intézmények.
A közszolgáltatás.
A közszolgáltatás minden cégeink, intézményeink 7 millió kilowattórát fogyaszt egy évben, és ebből ugye ez 1,3 kilowattórát ez a rendszer szolgáltatni tud, ez már dolgozik és működik. A bánatunk azért az Békés Csabán, hogy ezt ugye egy koncentrált helyen működik az a napelempark, ami ugye gyűjti a napenergiát, és az a 2 nagy objektum, ami miatt pont arra a helyre tettük a napelemparkot, ahol van, egyelőre még nem tudott megépülni, mert a fedett uszodánk, illetve egy multifunkcionális csarnok építési kiviteli engedélye elkészült, a terv, de egyelőre a 2 beruházás forráshiány miatt áll. Tehát jelenleg a napelemes naperőmű rendszerünk visszatáplálja a megtermelt villamos energiát a hálózatba, ami nem a legjobb megoldás, mert akár 200 forint felett is tudunk vásárolni kilowattórát a vezetékesből, eladni meg 70 forintért tud a rendszer, amit mi állítunk elő. Tehát a legjobb az lenne, ha lenne fogyasztója a rendszernek, de egyelőre tudomásul kell vennünk, hogy olyan időt élünk, amikor ezek a nagy beruházások egyelőre átgondolás alatt vannak. Tehát ez a novum, hogy Békés Csaba lényegében a közszolgálatiság teljes villamos energia fogyasztásának mondjuk 1/6-át képes előállítani ez a napelemes naperőmű rendszer, és tárolni tudja a villamos
energiát. Ez fontos az adat, mert azért ezeket a számokat az ember nem biztos, hogy össze tudja hasonlítani, de ez egy lényeges, azt gondolom, így közérthetőbb nekem is, hogy az 1/6-át, tehát a városi fogyasztás 1/6-át lényegében ezzel a naperőmű rendszerrel sikerül előállítani. Úgy is kérdeztem volna egyébként, hiszen ez minden városban, minden településen, ez így volt Kaposvár, Debrecen esetében is, és majd mindjárt meglátjuk, hogy alakult ez Kecskeméten, de kézenfekvő volt, hogy az elmúlt években növelik a naperőművi kapacitást a családi házaknál is, közösségi épületeknél is, az önkormányzat területén is. Nem véletlen, hogy az elmúlt 5 esztendőben minden évben az előző évhez képest megduplázódott Magyarországon a naperőművi kapacitás. Kecskeméten ez hogy néz ki?
Kecskeméten is haladunk, ugye az energiahatékonysági felújítások kapcsán ez volt az elsődleges, hogy napelemekkel láttuk el a közintézményeinknek a tetejét, és naperőmű parkok is megépültek, a vállalatok is, az ipar is hatalmasat lépett ezen a téren előre, és használják és telepítették sorra az iparterületeken, és látható a naperőművi rendszereknek a kialakítása a családi házaknál folyamatos, tehát ezt a volument, ami az országos szinten megjelent, ez szerintem Kecskeméten is abszolút vissza tudjuk igazolni, és igazából még egy fontos szempont, mi amire koncentráltuk az energiánkat, az a távhőrendszernek a megújítása, és ebben az évben elkezdi a működését a megújult távhőrendszer, és egy hatalmas nagy területet vontunk be, tehát gyakorlatilag az egész városmag és a városmag perem területein mindenki most már rácsatlakozhat szeptembertől a távhőre, és 70%-át kiváltottuk a gáznak, a földgáz alapúnak, kiváltjuk ezzel az új beruházással.
Mi adja az energiát a távhőnél?
Az energiát mi eltérően a geotermálistól, mi biomasszára helyeztük a hangsúlyt, és biomassza alapú előállítás lesz a fő szempont. A geotermikus rétegben mi a szélén helyezkedünk el ennek a rendszernek.
Pont itt Kecskemét alatt
már elvékonyodik a réteg, igen, mi nálunk már elvékonyodik a réteg, ugye ahogy haladunk a Dél-Alföld régió irányába, úgy egyre vastagabb az a réteg, ami elérhető és föltárható, és ezért mi így a kockázati tényezőt kizárva inkább a biztosra mentünk, és hatalmas nagy erdőterületek vannak, a kefaggal megkötöttük az erdőgazdálkodás, az állami erdőgazdálkodással a megállapodást, és csak a hulladékfáról beszélünk.
Ezt akartam mondani, hogy még valaki megrémülne a hallgatók közül, hogy jó erdőket vágnak ki, csak azért, hogy Kecskeméten a távhő szolgáltatás működtessék, itt a hulladékról van szó, tehát az egyébként is tervbevett erdővágások, fakitermelés hulladékából, gajak, nyesedék, nyilván a feldolgozás során is keletkezik hulladék, amikor ezekből a kivágott fákból valami, akár épületfa lesz, akár parketta, vagy bútorfa, vagy bármi, tehát ezt a hulladékot használják.
A hulladékfát, és ez ugye besegít nekünk a városüzemeltetés területén is, mert hogyha ránézünk egy légifotón a városra, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tényleg nagyon erőteljes fásítási környezetben él Kecskemét, ugye a homokhátságnak.
Majd erről a végén még majd beszélünk a fásításról, de azt a végén szeretném majd érinteni. Egy dolgot viszont mindenképpen szeretnék kérdezni, mert ez az előző beszélgetésben is terítékre került. Ugye naperőművi kapacitás bővül, de az egy időszakos termelés. Van, amikor fölös, tehát többet termelnek meg ezek a naperőművek, mint amelyet egyébként a fogyasztó fölhasznál, akár közösség, akár családi fogyasztóról van szó. Mi történik a fölös energiával? Megoldják egy akkumulátoros tárolással, vagy pedig a hálózatra kerül? Melyik város milyen megoldást?
Ahogy említettem, Békés Csaba, ezzel az 1,3 megawattos teljesítményű napelempark-hoz építettünk egy komoly akkumulátor kapacitást. Két nagy, úgy jellemezném neked a méreteit, elnök úr, meg polgármester asszony, hogy mint ennek a szobának a térfogatát körülbelül 4-szer vegyük alapul, és abba akkumulátorok vannak elhelyezve, és a tárolása a megtermelt villamos energiának megoldható Csabán. Tehát mi ezt így oldottuk meg.
A mi esetükben meg jellemzőbb a szigetszerű felhasználása ezeknek a napelem által, tehát a naperőmű elő által kapott villamos energiának, tehát helyben már fel is használják, tehát az ipari területek, amit termelnek, azt azonnal fel is használják. A lakosság esetében jellemzőbb a visszatáplálása a rendszerre, és a várossal együtt most az MVM-mel közös beruházásban vagyunk, ott pedig egyértelmű tárolásra készülünk, és természetesen a hálózat táplálása.
És ott is akkumulátoros tárolás.
Akkumulátoros tárolás.
És igen. Akkor ebben nyilván az első témaként érintett energiaközösség akkor ebben segít, hogy kevesebb akkumulátoros kapacitásra lesz szükség, igen. Hogyha egy jó digitális technológiával a felesleges áramnak igen. A szétosztása, a fogyasztóhoz való időbeni igen. Érkeztetése az megtörténik.
Így van, és direkt összeköttetése. Igen.
Nyilván mind a két városban, amikor energia hatékonyságról és kibocsátás csökkentésről beszélnek, akkor az épület energetikai beruházások, most a naperőművén kívül is, tehát hőszigetelés, korszerű fűtési rendszerek alkalmazása is nyilván szóba került, és szóba kerül. Hogy néz ki ez Kecskeméten és Békéscsabán?
Kecskemét város esetében az elmúlt években mi elsősorban örökségvédelem alatt álló épületeket újítottunk föl, amiben nagyon nagy fejtörést okozott. Azoknak az eszközöknek az alkalmazása, a szigetelés technika, épület energetikai megoldások, és elsősorban az épületgépészetre helyeztük a hangsúlyt, és olyan épületgépészet és olyan ellátási megoldásokat alkalmaztunk, ami hőszivattyús vagy a földhő által hasznosított energiát tudjuk bevinni az épületbe energiaforrásként. És egy érdekességet el kell, hogy mondjak, hogy azzal, hogy kerestük a különböző technikákat és megoldásokat, például a gyönyörű városházánk felújításáról hatalmas nagy tetőszerkezet van, de nem tehetjük föl ugye a napelemeket. Ezzel együtt egy például befektetésre is szert tettünk, és egy svájci-indiai tulajdonú cég települt be a városba, aki olyan fóliákat fog gyártani, ami nem ez az erős napelem, mobilan szerelhető napelem parkoknak, hanem rá lehet telepíteni a tetőszerkezetre, diszkrétebb megjelenésű, flexibilis kerítésekre, műemléképületekre.
Tehát olyan, mint hogyha egy fóliát tennék egy egyébként fóliát, a cserépre?
Így van, mint egy fóliát, amennek nincs súlya, egy hatalmas nagy innováció ment ez keresztül, és most fog kijönni a piacra, és most kezdik el ezt értékesíteni.
Ha megtörtént az első ilyen telepítés, és már üzemel, akkor feltétlenül értesítsetek, mert azt szívesen megnézném.
Meg is van, úgyhogy most
megvan?
Már igen, már próbára fel
akkor is tettük, Kecskemétre megnézni?
Úgyhogy lehet jönni megnézni.
Azt szívesen megnézem, igen. Mert én ezt kutatási fázisban tudtam arról, hogy ezt tervezik.
És nálunk már gyártják Kecskeméten.
Hát az óriási. Hát ez
elindult a gyártása.
Ez egy nagyszerű hír. És ráadásul, hogy a kutatás arról szólt korábban, akkor csak egy kitérőt tegyünk, nem maradjon esetleg hiányérzet senkiben sem, hogy nem csak a tetőre, hanem a függőleges felületekre is adott esetben, vagy az üvegfelületekre is adott esetben ezt a bizonyos fóliát majd úgymond energiatermelő, áramtermelő forrásként majd föl lehet használni. Tehát én nekem az volt már régóta a meggyőződés, amikor először olvastam erről, hogy ez fogja igazából az áttörést meghozni. Hiszen meglévő infrastruktúrát áramtermelésre tudom felhasználni, anélkül egyébként, hogy akár az épített környezetet csúfítanám, vagy anélkül, hogy termőterületeket kellene mondjuk naperőművi kapacitás bővítésére fordítani. Ez nagyon jó hír. Békéscsabán mi újság?
Elmúlt 5 évben 38 önkormányzati tulajdonú épületben volt energetikai beruházás, 12 épületben tudtunk feltenni napelemet a tetőre, tehát ez is azért jellemző volt, és ez a napelem bővítés, ez 0,6 megawatt teljesítményre képes, tehát a előbb említett 1,3 megawattnyi a nagy napelemes naperőmű teljesítmény mellett, ez a 0,6, ez olyan 9% a közszolgálatiság villamosenergia igényének, tehát ezzel is tudtuk segíteni azt, hogy nem vezetékes villamos energiával működnek az intézményeink. Tehát 1,3 megawatt a napelemes naperőmű rendszerből, 0,6 megawatt a intézmények tetején lévő kis erőművekkel, tehát ez majdnem 2 megawattos teljesítmény, tehát ez már körülbelül majdnem egy harmadnyi, ami a közszolgálatiság villamosenergia igényét jelenti. És hát mi is küzdünk azzal, mert ugye a Békéscsabai Városháza is egy nagyon szép klasszicista épület, 1873-74-ből, tetőre nem lehetett feltenni, nálunk se lehet, és a hátsó traktusok egyikére, másikára azért egy különleges kialakítással azért tudtunk feltenni a napelemeket, de ez körülbelül a Városháza villamosenergia fogyasztásának egy egyharmadát tudja csak megoldani.
Hát sok kicsi sokra megy azért.
Sok kicsi sokra megy, és egy érdekes és a civil élettel való konfrontációra hadd utaljak, hogy amikor napelemeket teszünk egy-egy tetőre, mindenhol meg kell nézni a benapozottságot. És a fák takarják pont az épületet, akkor azonnal jön a dilemma, hogy kedves polgármester úr, akkor mi legyen a prioritás? A napelemes energiatermelés, vagy a fák megőrzése? Mi azért...
Miközben egyébként a fák ráadásul hűsítik is az épületet.
És tehát hűsítik az épületet.
Igen, tehát segítenek egyébként az odlakóknak abban, hogy elviselhetőbb legyen a nyári forróság. Igen. Tehát teljesen jogos a dilemma.
Teljesen, így van. Én azért az innovációra helyeztem a prioritást, és nyilván úgy járunk el, hogy azon a területen, ahol mégis szükséges a napelem tetőre helyezése, akkor a fa vagy gajazása, vagy szükség esetén a kivágását engedélyezzük, de ott mellette 10 méterre onnan, 20 méterre, 30-al onnan, ahol hely van, legalább annyit vagy többet ültetünk és gondozzuk. Tehát polgármesterként én ezt itt is vállalom, ezt a nyilatkozatomat, hogy az innovációnak és a zöldítésnek össze kell férnie, és azt gondolom, hogy valahogy így kell ezt összeillesztenünk minden városban.
Mind a két példa egyébként arra volt jó, hogy megmutatta azt, hogy egy városvezető szempontjából, és az ott élők szempontjából is nem olyan egyszerű ezt kimondani, hogy na most akkor zöldítünk, na most akkor fenntartható módon termelünk energiát, hiszen egyéb szempontokat, Kecskeméten műemlékvédelmi szempontokat, Békéscsabán szintén részben műemlékvédelmi szempontokat, részben pedig fásítási, környezeti megóvási szempontokat is mérlegre kell tenni, szerintem még ezen kívül jó néhány szempont van, tehát a hallgatók talán így is érzékelik, hogy azért nem egy olyan nagyon egyszerű egy ilyen döntést nem csak meghozni, hanem utána végrehajtani. A harmadik téma, amit minden város esetében szerintem érdemes mérlegre tenni, ez a közlekedés. A közlekedésnek a zöldítése. Hogy áll a két város e tekintetben?
Mi közlekedés zöldítésében nagyon jól állunk, és már egész időben el tudtuk kezdeni. 2012-ben megléptünk egy nagy tömegközlekedési hálózat korszerűsítését elindító projektet, és az elmúlt 10 évben gyakorlatilag a teljes buszflottát lecseréltük, és 5 év alatti korosztályos buszaink vannak, az abszolút mai elvárásoknak megfelelő harmadára, negyedére csökkent le
az üzemanyag
kibocsátása. Nem elektromos buszok, és mi bele is szállunk ebbe az elektromos busz elterjedésével. Mi már egy következő generációra készülünk, a hidrogén meghajtásos buszokra, úgyhogy mi ezzel a buszfottával nagyon jól el vagyunk.
Persze, akinek a hátterében ott van a Mercedes, egy kicsit könnyebben tud szerintem azért igen, tájékozódni, de, nem?
Igen, egyrészt tájékozódni, másrészt meg akikkel együtt tudunk gondolkodni, ez a Neumann Egyetemnek a fiatal hallgatói, és ők egy olyan évek óta tartó kutatási munkába részt vesznek az autóipari szereplőkkel, ahol óriási eredményeket érnek el, és ebben látjuk most a jövőnek az üzenetét, most már csak a tároláson gondolkodnak egyébként, hogy lehet szépen úgy tárolni, hogy az
a hidrogént, hogy az használható
is igen, legyen.
Hát az egy, ha megoldják, akkor az nagy üzlet lesz, mert a világon sokan keresik erre a megoldást. Éppen néhány nappal ezelőtt volt egy konferencia Kecskeméten, ahol erről beszéltek egyébként a szakemberek.
Igen, ezt mutattuk be a Neumann Egyetemen, és a hidrogéntárolásra is már egy prototípus be is mutattak ezen konferencia keretében.
Hát akkor még egyel több ok, hogy ellátogassak Kecskemétre, és megnézem ezt. Békés Csabán, hogy néz ki a közlekedés zöldítése?
Kecskeméten városnak saját buszos közösségi, bocsánat, de nem a Volánbusz ZRT, akkor ezt rosszul mondtam, nem a Volánbusz ZRT, de nem saját tulajdonban lévő szolgáltatója van. Békés Csabán a Volánbusz ZRT szolgáltat a helyi közlekedésben. Körülbelül 24 autóbusz látja el ezt a feladatot, de nyilván a helyközi közlekedésben is bejár a városba minden nap legalább 30-32 busz, tehát összesen 60 busz. Ez egyelőre mind dízelüzemű motorral működik. Tervünk van, engedélyes kiviteli tervvel rendelkezünk egy elektromos buszok működtetésére, képes telephely megépítésére, és mellette egy másik 1,3 megawatt villamosenergia előállítására alkalmas napelemparkra. Modern Város program kormányzati támogatással, de egyelőre ezen most egy kis fék van, tehát...
Szerintem nem sokáig.
Bízunk abban, hogy mint energetikai, fontos energetikai projekt azért ez előbb-utóbb zöld lámpát fog kapni. Tehát kidolgoztuk, fontosnak tartjuk, hogy a környezet szennyezése a buszok miatt ne legyen olyan erős, azért a Volánbusz tett az elmúlt időben, mert cserélgette, frissítette a buszparkot, és 5 évvel ezelőtt még nagyon sok Euro 3-as, 4-es minősítésű motorral dolgoztak a buszok Csabán, de most már azért az Euro 5-ösök többségben vannak, de lehet ezen még javítani, és ebben bízunk is. Azt kell még a buszközlekedésről tudni, hogy még egy dízelüzemű Euro 5-ös, Euro 6-os minősítésű motorú autóbusz, egy szólóbusz 75-80 millió forint, egy új, egy alternatív hajtású autóbusz, akár elektromos, vagy egy hidrogén, vagy gáz meghajtású, mert Szita Károly úr itt volt, innen jutott eszembe, azért az bizony 140-150 millió forint, tehát majdnem duplája egy alternatív hajtású autóbusz bekerülési értéke. Mi azért úgy szűkítettük, csökkentettük a környezetszennyezés Csabán, hogy azért 5 év alatt egy 15-16%-kal a buszok futását csökkentettük Csabán. Tehát míg 5-6 évvel ezelőtt 1 millió 200 ezer kilométert futottak a buszok helyi közlekedésben, most ez 1 millió kilométer. A hálózatiságban okos megoldásokkal, összekapcsolásokkal szűkítettük, és így nyilvánvaló, hogy a környezet terhelése alacsonyabb Csabán.
Igen, de hogyha most azt nézem, hogy persze drágább ez a busz, kétszeres, ahogy említetted, de a szervizigénye kevesebb, és hogyha megtermeli a város az újonnan megépített naperőműben az áramot,
az akkumulátorok,
az akkumulátorokban, amit megépítettek mellé, energiát, ezt letároljátok, akkor a saját magatok által megtermelt energiával tudjátok majd működtetni ezt a buszparkot, és ott nyilvánvalóan jelentős mennyiségű üzemanyag megtakarítása történik, ami nem csak az üzemanyag ára szempontjából, hanem a kibocsátás szempontjából is, kibocsátás csökkentése szempontjából is fontos tétel. Ráadásul a kormány ugye elkötelezte magát, tehát ugye van egy kormányzati döntés, amelyik a 20 ezernél nagyobb lélekszámú települések belső közlekedésénél a következő 10 esztendőben szeretné elérni, hogy mindenütt elektromos meghajtású buszok közlekedjenek az adott településen, városban, nem csak Békéscsabán, Kecskeméten, hanem mondjuk Pápán is. Eddig arról beszéltünk, hogy hogyan lehet csökkenteni a kibocsátást, hogyan lehet javítani az energia hatékonyságot. De ehhez a problémakörhöz mindig hozzátartozik, hogy igen, ez az egyik fele a dolognak, de nézzük meg, hogy hogyan lehet egyébként a már kibocsátott széndioxidot megkötni. Erre most a legjobb módszer, hogyha fákat ültetünk, és erdőt telepítünk, hogy áll a fásítási programja a két városnak.
Mi nagyon jól állunk ebben, ugye fogyasz mértékkel, környezeti léptékkel indítottunk el már 15 éve egy programsorozatot, és nem csak fásításban gondolkodunk, hanem parkosításban, közösségi kertek építésében, további arborétum és zöldfelületi területek tórendszer fejlesztésében, tehát összetett programcsomagot állítottunk össze, tehát nem csak a faültetés került a középpontba, hanem egy diverzifikáció rendszer, illetve magát a favédelem is előtérbe került, tehát csak egy nagyon egyszerű példát mondjak, szintén egy új innovatív vállalkozással büszkélkedhet Kecskemét, ahol ha már éppen úgy alakul, hogy a fa útban van, vagy át kellene ültetni, vagy ki kellene vágni, ott az előzőekben beszéltünk róla, akkor egy olyan technológiával működik egy vállalkozás, ahol kiemeljük a földből, és áthelyezzük a fát, és például most a város főterén a karácsonyfát így ültettük, egy végleges helyére helyeztünk, egy útépítés által sújtott területen, ahol ki kellett volna vágni a gyönyörű fenyőfánkat, azt beültettük a város főterére, és ezzel is védjük a meglévő élettartalmát, amit már a növény elért.
Láttam ilyen technológiát, és egészen fantasztikus méretű fákat tudnak így áthelyezni, és megóvni, és életben tartani, de egészen bámulatos. Igen. Békés Csaba, fásítás.
Az önkormányzatnak van jelenleg is 150 hektár erdője, ebből 10 hektár Postelek város részben úgynevezett örökerdő, ami azt jelenti, hogy a 10 hektáron minden egyes fát, néhány kisebb hányadnyi nevelt fát kivéve öröklét felé terelünk, nem vágjuk ki, nem frissítjük, hanem megnézzük, hogy ez mit fog okozni. És Békés Csaba is olyan, én azt gondolom, mint Kecskemét, hogyha felülről egy légi felvételen ránézünk, akár Kecskemétre, akár Békés Csabára, nagyon jól látszik a fásítása, a fák nagyon komoly hányada. A főutak mentén, külső város részekben egységes, összefüggő zöld területek vannak Csabán is. És azt kell mondjam, hogy az elmúlt 5 évben az önkormányzat lassan ható szemléletformáló munkája mellett a helyi civil közösségek közül is vannak nagyon aktívak, akik a lakosság felé viszik az üzenetet, minket presszionálnak, minket motiválnak, minket inspirálnak, hogy jobban figyeljünk erre a zöld környezetre, javaslatokat adnak, meg én is magamon is érzem, hogy a civilek megjelenésének és aktív munkájának köszönhetően a figyelem egy-egy döntésnél jobban zöld központú lett az elmúlt időszakban, és én merem azt kijelenteni, és tisztelettel invitállak is, elnök úr, remélem majd összejön és Békés Csabára is ellátogatsz hozzánk, és ezt a áprilistól októberig terjedő időszak a legjobb, mert a város zöld környezete akkor látszik legpompásabbnak. Tehát a városban, és ahogy Kecskeméten is megtörtént, a fákon kívül természetesen a parkjainkkal kell foglalkoznunk, öntözőrendszer bővítéssel kell foglalkoznunk, és már most óriási vita van arról is, hogy nem csak, hogy fát ültessünk, hanem milyen fajta fa illeszkedik abba a környezetbe. Ugye készülni kell a szárazságra, készülni kell vízhiányos időszakokra, sőt, benne vagyunk, már nem csak készülni kell, benne vagyunk ebben, és szárazságtűrő fajta ültetése kapcsán a szakemberek már ugye bombáznak minket, Klaudiát is biztos Kecskeméten, hogy ácsi, nem mindegy, hogy ebbe a városrészbe, vagy a másik városrészbe egy környezetvizsgálat után kell eldönteni, hogy milyen fafajta lesz ott a legjobban, amelyik jól fogott viselkedni abba a környezetben.
Hál' Istennek ez megvan a tudományos háttér és tudás, ha máshol nem, akkor a Soproni Egyetemen. Vendégem volt az egyik professzorral nem olyan nagyon régen ennek az egyetemnek, és pontosan elmondta, hogy mi az, amire oda kell figyelni. Nem csak a városon belül, hanem a városon kívül is, amikor új erdőket telepítünk. Egyébként, aki a YouTube csatornán kíséri figyelemmel ezt a beszélgetést, akkor a háttér Kecskemét városának egy háttérképe, és Békés Csabának a háttérképe, az világosan mutatja és bizonyítja, hogy bizony jó néhány zöld foltocska van ott a szépített környezetben, a házak között. Tehát amiről polgármester asszony és polgármester úr beszélt, az nem csak szóbeszéd, vagy nem csak egy kincstári optimizmus tükröző vélemény, hanem a valóság, a kép is ezt bizonyítja. Egy kérdés még mindenképpen szerintem el kell, hogy hangozzon, az eredmény. Ugye elindult a két város egy úton. Van egy világos célkitűzés. 80%-kal csökkenteni 2050-re a kibocsátást. Most hol tartunk? Hány százalékos csökkentésnél? Ugye 90-hez képest, nem az elmúlt 5 év, ebben benne van az elmúlt 5 esztendő, és meg az azt megelőző néhány évtized. Hol tart a két város? Mit lehet mondani erre?
A mi városunk esetében meghaladtuk a 40%-ot eredményben, úgyhogy én azt gondolom, hogy amit vállaltunk 2050-re, az biztosan tudjuk teljesíteni.
Tehát mondhatni, fél úton van Kecskemét.
Igen.
És Békés Csaba?
Békés Csaba is jól halad. Körülbelül ezt a 40%-os javulást lehet becslések alapján mondani. Persze ezt hozzá kell tenni, hogy az ipar is átalakult Békés Csabán, úgy, ahogy minden magyar városban, és nagyobb károsanyagkibocsátású cégek helyett már olyanok működnek, amelyek visszafogottabb károsanyagkibocsátással működik, de én merem vállalni, hogy az önkormányzat munkája is, meg a civil szféra munkája is hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen figyelnek arra, gazdálkodó szervezetek, intézmények, magánszemélyek, közösségek, hogy figyeljenek arra, hogy károsanyagkibocsátás kevesebb legyen, Békés Csaba haladjon a kitűzött cél felé.
Az előbb már elhangzott kérdés nélkül tulajdonképpen a válasz, de azért most az utolsó kérdés. Ha ezen az úton megy tovább Kecskemét és Békés Csaba, akkor eléri a 2050-re kitűzött célt?
El fogja érni.
Békés Csabának is el kell érni, mert vállaltuk, de csak kell egy zárójeles mondatot beletenni, tehát forrásigényes a folyamat. Hát ezt tudjuk.
De ez világos, persze.
Így van. Tehát forrásigényes, mert a szemléletformálás, akarat, szándék biztos megvan mindenkiben. Érzem a városban, hogy a szemléletformálás szépen lépésről lépésre halad, de kellenek olyan technológiai megújulások, amelyekhez forrás kell majd. Bízunk ebben.
Most nyilvánvaló, kibővíthettem volna a kérdés, hogy jó, hogy kiegészítetted. Nyilván egyetlen egy önkormányzatnak sem, mint ahogy egyetlen egy európai városnak sincs olyan bevétele, önálló bevétele, ami egy ilyen léptékű és ilyen rövid idő alatti átalakulásnak a finanszírozását lehetővé tenné. Tehát részben hazai forrásra, részben uniós forrásra szükség lesz, és olyan innovációknak a megtalálására, mint amit Kecskemét esetében hallottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a két város büszke lehet az eddigi teljesítményére. Sok sikert kívánok mindkettőtöknek a folytatáshoz, úgyhogy megköszönöm Pataki Klaudiának, Kecskemét polgármesterének, és Szavras Péternek, Békés Csaba polgármesterének, hogy itt volt velem, megosztotta velünk a gondolatait, és talán másoknak, más városvezetőknek néhány jó ötletet is adott. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a beszélgetést.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.